Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 275. ének első három versének eléneklésével. A 275. ének első három versét énekeljük: az Úristen az én reménységem. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy és örök igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetének 27-től a 31-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az Ézsaiás próféta könyve 40. részének 27. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Miért mondod ezt, Jákób? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Urunk, Istenünk, ismét eljöttünk egy hét után, hogy a Te házadban megjelenve, a Te igédre figyelve megújuljon a veled való kapcsolatunk. Amikor Te szólsz, akkor felfrissül bennünk a lélek, az egész gondolatvilágunk megújul, mert helyre teszed a mi elrontott dolgainkat, és ráállítod lábunkat a helyes útra. Most is úgy jöttünk ide hozzád, hogy nagyon sokféle érzés kavarok bennünk. A fáradtság, a nehézségek hordozása, a kétségeink, gyötrelmeink, mind-mind kitárjuk előtted, mert te jól tudod ezekre is a tőled való választ. De hadd hozzuk eléd örömeinket és hálaadásunkat is mindazért, amit akár csak az elmúlt héten is kaptunk tőled. Most, hogy az időjárás is úgy fordult, hogy a kánikula hőség után lehűlt az idő, de ez egyúttal egy felfrissülést is jelent számunkra. Így van szükségünk arra, hogy a lelkünk is felüdüljön a Te igéd és lelked által. Add meg, hogy nyitott szívvel és engedelmes lélekkel hallgassuk az igét. Szívünkbe zárjuk azt. És készíts fel arra is, hogy méltóképpen vehessük az úrvacsorát, a Te kegyelmednek jeleit, hogy megerősödjön a hitünk, megerősödjön mindaz, ami összeköt bennünket veled, és add, hogy ezen az istentiszteleten úgy vehessünk részt, hogy ne ugyanúgy menjünk vissza otthonunkba, ahogy idejöttünk, hanem feltöltekezve és lelkileg megújulva. A te lelked világosítsa meg számunkra az ige üzenetét, és légy segítségül abban, hogy megtartói is lehessünk a meghallgatott igének, és tovább élői életünkben. Amen. Az ige hallgatására készülve a 479. énekünk második versét énekeljük. A 479. ének második verse: Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről az Ézsaiás próféta könyve 40. részének 30. és 31. versében, eképpen: Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Kedves testvérek, amikor az elfáradásról beszélünk, akkor először az idős emberek jutnak eszünkbe, akik az élet terhe alatt roskadozva bizony már könnyebben elfáradnak, mint a fiatalabbak. De itt az igében nem is az idős embereket említi első helyen, hanem azt olvassuk, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak. Az ifjakról is ezt mondja az Isten igéje, hogy megfáradnak, elfáradnak, ellankadnak. Nem régen a gyermektáborra készülve azok, akik szolgálnak a gyermekek között, majd együtt voltak, és az egyik résztvevő úgy azt mondta, hogy ahogy elnézlek benneteket, ugyancsak fáradtnak néztek ki. Pedig még előtte vagyunk a tábornak, ahol majd a gyermekek között szolgálunk, de már előtte is látszanak ennek a jelei. Egyszer egy nagypapa mesélte, hogy a kisunokája, ahogy sétáltak, egyszer csak megszólalt, hogy nagypapa, én úgy elfáradtam. És olyan érdekes, hogy arra gondolunk, hogy a gyermekek még nem fáradhatnak el, hát ők még olyan frissek, üdék, és mégis az van, hogy ahogy a gyermekek is kapkodják a lábukat, mert hát többet kell nekik lépniük, mégsem abban fáradnak el elsősorban, hogy az izmaik fáradnának el, hanem együtt kell menni egy felnőtt emberrel, tartani vele a lépést, most nem arra megyek, amerre én akarok, és ez okozza nála, hogy olyan könnyen elfárad. Elfáradnak még a legkisebbek is, elfáradnak a fiatalok is ebben a rohanó világban, amely körülvesz bennünket, és amerre csak nézünk, több olyan emberrel találkozunk, akik a fáradtság miatt rossz kedvűek, gondterheltek, és kevesebb olyan emberrel találkozunk, akik örülnek az életnek, akiknek az egész életük olyan lelkesedés és vidám boldogság lenne. Talán nem is annyira az elfáradás, hanem a megfáradás szavunk fejezi ki jobban, miről is van itt szó. Nem arra jól eső fáradtságra gondolunk, amit egy jól elvégzett fizikai munka végén érzünk, hogy most jól esik egy kicsit pihenni, aztán majd folytatjuk tovább, mert hát benne vagyunk a lendületben. De egészen más az, amikor csüggetten, kiégve, kimerülve, depressziós érzésekkel küszködve belefáradunk a véget nem érő mókuskerékként ismétlődő tennivalókba. Amikor azt érezzük, hogy kényszerítenek a határidők, a diákok a vizsgára kell, hogy elkészüljenek, vagy a beadandójukat el kell készíteniük, vagy felnőttek a kiadott munkát el kell, hogy végezzék, pihenni nincs idő, ezért inkább isszuk a kávét, hajszoljuk magunkat, örlődnek az idegeink, a szívünk is egyre nehezebben bírja ezt a megterhelést. És akkor még nem is szóltunk arról, amit mi magunk okozunk magunknak, mert Isten adott egy napot minden héten, hogy akkor megpihenjünk, hogy akkor ne végezzünk munkát, hanem teljesen szenteljük oda neki. Mi pedig ezt a napot is kisajátítjuk, ezt a napot is munkával töltjük, ekkor sincs időnk pihenni, pedig kellene. Meddig mehet ez még tovább? Meddig őrüljük föl magunkat? Hol lesz ennek a vége? És eközben megpróbálunk energiához jutni. Megpróbálunk erőt nyerni valahonnan. Vitaminokat szedünk, energiaitalt iszunk, megpróbálunk többet mozogni, sportolni. Persze mindezek is segítenek valamennyire, de a keresztény ember tudja, hogy az igazi erőforrása Istennél van. Őtőle kaphatunk a mindennapokra erőt. Valaki egyszer hajóval utazott, és vásárolt magának egy pár szem kekszet, hogy az utat jól bírja, és ne maradjon éhes. De bizony ez a keksz hamar elfogyott, és ott beszélgetve az egyik utastársával elmondta, hogy már alig várom, hogy véget érjen ez a hajóút, és egy jót ehessem, mert nekem igazi húsra, táplálékra van szükségem. És erre a társa csodálkozó mondta, hogy de hiszen a hajójegy magában foglalja az étkezést is, hát miért nem él ezzel a lehetőséggel, és miért nem eszik? Hát ez ő neki így eszébe se jutott. Ott értette meg igazán, hogy ott van a lehetőség, ő pedig nem élt vele igazán. És kedves testvérek, Isten is így adja nekünk az ő erejét, áldását, a lelki táplálékot minden nap, és mi nem élünk igazán vele, hanem azt várjuk, hogy majd az életünk végén az Úrral leszünk. Hát miért nem lehetnénk már az életünk folyamán is ő vele? Miért nem engedjük, hogy ő feltöltsön bennünket, amikor az ürességet érezzük magunkban? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, mondja Pál apostol, és így ad erőt
életünk folyamán az Úr mindenhez. Mert itt az ige arról beszél, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul. És mit jelent az, hogy bízni az Úrban, és mennyiben fog nekünk az erőnk megújulni? Az Úrban bízni először is azt jelenti, hogy meghalljuk az Úr szavát, és elhisszük, amit mond nekünk, bízunk benne, hogy az igaz. Amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, akkor az is igaz, ahogy folytatja, én megnyugvást adok nektek. És ha mi ezt elhisszük, akkor megbízunk abban, hogy a mi Urunk igazi megnyugvást ad, nem olyat, amit a nyugtatók szedésével próbálunk elérni, hanem ami zaklatott lelkünknek olyan békességet ad, ahogy a Zsoltáros is nyugodtan tért pihenni este, békességben fekszem le, és mindjárt el is alszom, mert te, Uram, egyedül adod meg nekem, hogy bátorsággal éljek. Elhisszük, hogy Isten ereje számunkra is egy kimeríthetetlen erőforrás. Bizalommal fordulunk hozzá minden erőtlenségünkben, kimerültségünkben, fáradtságunkban. Most itt vagyunk a nyár elején, lehet, hogy már nem az eleje, mert már volt bőven részünk a nyári melegben, de itt vagyunk, hogy kipihenjük az év során végzett sok-sok munkánkat, és szeretnénk felüdülni, pihenni, kikapcsolódni, hogy a testünk regenerálódjon a sok munka után. És hadd kapjunk majd új erőt a következő időszakra. De vajon a lelkünk is tud-e így regenerálódni? Tudunk-e Istennel úgy időt tölteni, hogy a lelkünk is feltöltődjön, hogy a lelkünk is megerősödjön? Hát ezért vannak a különféle csendes hetek, gyermekek számára a gyermektáborok, de hát lesz a családok számára is olyan alkalom, ahol együtt lehetünk, fiatalok és idősek az Úrtól meríthetnek erőt mindenre. Bízni annyit jelent, hogy számolok az Isten jelenlétével és segítségével. Nem csak akkor, amikor már végképp kimerülök, hanem mindjárt a feladatom, a munkám elején segítségül hívom őt, és bízom abban, hogy ő ott lesz mellettem. De ez akkor működik, hogyha én is azon az úton maradok, amit ő mutatott nekem. Legjobb példa talán erre a trolibusz működése. Mert ez a jármű szabadabban közlekedik, mint a villamos, nincs a sínekhez kötve a pályája, tud letérni jobbra vagy balra, de ha letér, akkor elveszíti az erőforrását, mert elengedi a felső vezetéket, megszakad a kapcsolata, és innentől kezdve a saját akkumulátorát kénytelen használni, ami előbb-utóbb kimerül. Ahhoz, hogy újra a korábbi lendülettel tudjon haladni, vissza kell mennie a saját útjára, a kijelölt útjára, és elérni a felső vezetéket, hogy újra erő költözzön bele, és minden erőködés nélkül folytathassa az útját. Így van ez a mi lelki életünkben is. Bízni annyit jelent, mint ráhagyatkozni Istenre, ragaszkodni hozzá, elfogadni azt, hogy van egy számomra kijelölt út Istentől, amihez, hogyha ragaszkodom, akkor vagyok a helyemen, kijelölt utam van, és én attól nem akarok eltérni se jobbra, se balra, mert itt látom biztosítva azt, hogy ő megadja a szükséges erőt az életemben. És lehet, hogy az emberek javasolnak nekem könnyebbnek látszó, kényelmesebb utakat, de én azt szerint választom meg az életpályámat, az életutamat, hogy hol halad a felső vedeték, hol vagyok az Isten közelében, hol kapok tőle mindig új erőt, semmi más nem számít, hogy mit mondanak, hanem csak az, hogy amit Isten kijelölt számomra, én ott haladjak. És így, ha egy diák tudja az, hogy Isten milyen pályán akarja majd őt látni, lehet, hogy éppen egy embert próbáló nehéz vizsga előtt áll, de tudja az, hogy Isten át fogja őt ezen segíteni, mert már látja azt a célt maga előtt, amit Isten neki megmutatott, és amelyen átvezeti őt. És így akkor bízik abban, hogy bármilyen nehéz is a felkészülés, meg fogja kapni hozzá a kitartást, a szükséges erőt. Aki csak magában bízik, könnyen kicsúszhat a lába alól a talaj, könnyen kétségbe esik, könnyen kimerül, és hogyha kimerül, akkor feladja, mert nincs honnan erőt merítenie, nincs hova kapaszkodjon, csak önmagában bízott. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. És ugyanígy bízhatunk életünk egy-egy nehéz szakaszában Istenben, hogyha egy olyan nehéz feladat áll előttem, amit túl nehéznek érzek, beteg hozzátartozóim ápolása, vagy rákényszerülök, hogy két munkahelyem is legyen, vagy ki tudja, hogy kinek milyen megpróbáltatásai, nehézségei vannak. Ha ez az Istentől kijelölt út, akkor bízhatom abban, hogy meg is kapom hozzá a szükséges erőt. Sokszor halljuk ezt a kérdést, hogy miért nem bízol jobban Istenben? Hát bízzál ő benne. És aztán ilyen válaszok hangzanak el, hogy hát én már megpróbáltam, de hiába. Hát én imádkoztam is, Isten mégsem hallgatta meg az imádságomat. Lehet, hogy nem voltam akkor éppen a helyemen. Lehet, hogy olyan valamihez kértem a segítségét az Úrnak, ami nem egyezett meg az ő akaratával. Lehet, hogy még előbb valamit el akar végezni bennem Isten, mielőtt azt az imádságomat meghallgatja. Az is lehet, hogy engedtük az Istennel való kapcsolatunkat meglazulni, megszakadni, és nem voltunk ráhangolódva az ő akaratára. Vajon ma, akik itt vagyunk a templomban, hányan kezdtük el úgy a napunkat, hogy kerestük az Isten akaratát, olvastuk az igét és imádkoztunk? Mert nem elég tudni az előbbi hasonlathoz visszanyúlva, hogy van fölöttünk egy felső vedeték, egy mennyei erőforrás, hanem oda is kell kapcsolódnunk hozzá. Szabad az erőt elkérni Istentől. Még úgy is, hogy hivatkozunk arra, hogy Isten mit ígért számunkra. Emlékeztetjük őt arra, hogy mit ígért nekünk. Isten ezért nem fog megharagudni. Ő örül annak, ha emlékeztetjük az ő ígéreteire, mert ezzel látja, hogy mennyire ráhagyatkozunk. Uram, te megígérted, hogy aki benned bízik, annak erőt adsz. Aki benned reménykedik, az nem szégyenül meg. Aki az útra vigyáz, annak megmutatod a te szabadításodat. Én bízom benned, Uram, és tudom, hogy te a javamat akarod. Adj erőt a te ígéreted szerint, nekem rád van szükségem. Bízni azt jelenti, hogy egészen ragaszkodom, ráhagyatkozva az Úrra, ragaszkodom hozzá akkor is, hogyha minden kétségbejtő módon látszólag rosszra fordul. Eszembe jut a Bibliából, Dániel könyvéből a három ifjú, akiket megfenyegettek, hogyha nem borulnak le az aranyszobor előtt, akkor a tüzes kemencébe kerülnek. És ők állva maradtak akkor, amikor mindenki más leborult a bálvány előtt. Erőt kaptak az Úrtól arra, hogy fölvállalják ezt a nehéz helyzetet is. Pál apostol azt kérte, hogy imádkozzanak érte, amikor ő ott a börtönben volt, de nem azért, hogy kiszabaduljon onnan, hanem azért, hogy amikor lehetősége nyílik arra, hogy szóra nyissa a száját, akkor Isten adjon neki igét, és adjon neki erőt ezeknek a nehézségeknek az elhordozásához. Ismertem olyan keresztény embereket, akik kórházba kerülésükkor nem a gyógyulásért imádkoztak, hanem azért, hogy legyen erejük arra, hogy a szobatársaknak bizonyságot tegyenek Jézusról. És Isten a mostani igényben sem a körülmények jobbra fordulását ígéri, hanem a megújuló erőt. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. És Isten azt is megtette nem egy alkalommal, hogy amikor valaki lelki erőért fordult hozzá, akkor ráadásképpen a testi erejét is megújította. Nem mindig, de van, mikor ezt is megtette. Amikor úrvacsorázó betegek a gyengeségük után erőre kapnak és talpra állnak, mert a lelki erőt megkapták felülről. De ha testileg mégsem állnak talpra, akkor is erőt kapnak arra, hogy a nyomorúságot, a betegséget elhordozzák, és amikor elérkezik az az idő, hogy szárnyra keljenek, mint a sasok, ahogy az előbb az igében is olvastuk, akkor ez is megtörténik. Ahogy egy szép énekünkben is így van, hogy megesküvél, Uram, és ígédben bízom, hogy égbe viszed gyermeked sasszárnyakon. Isten erőt ad a nehézségek, a bajok, a próbák között. Nem azokat szünteti meg, hanem sok baj között erőd volt és örömöd szárnyával takarva védett. Aztán van, hogy Isten úgy ad erőt, hogy megláttatja velünk a célt. És amikor a célunkat látjuk, új erőre kapunk. Elmondta valaki, aki részt vett egy hosszú futóversenyen, hogy már azt érezte, hogy minden ereje elhagyja. Így mondta, hogy azt hittem, hogy most mindjárt meghalok, és már egy lépés sem bírok tovább, és akkor fordult be a célegyenesbe, és meglátta maga előtt a célt. És akkor azt érezte, hogy hirtelen új erő száll a lábaiba, és végig tudja csinálni az egészet, mert már nincs messze a cél. Aki nem látja a célt maga előtt, az még inkább elfárad, hiszen nem tudja, meddig tart még mindez, és úgy érzi, hogy semmi értelme már az életét így folytatni. Akik pedig az Úrban bíznak, azok a célt is látják maguk előtt, és erőt nyernek hozzá. Illés próféta került egyszer egy olyan helyzetbe, hogy nagyon elfáradt. Nagyon nehéz volt az időszak, amin átment. Lelkileg is egy nagy harcot kellett megvívnia, de testi fáradtság is egyszerre erőt vett rajta, és azt mondta, hogy elég, Uram, vedd el az életemet. És Isten másképpen gondolta. Azt mondta, hogy kelj fel, Illés, mert erőt felett való út áll előtted. De gondoskodott az Úr arról, hogy Illés ki tudja előbb pihenni magát, és adott neki olyan táplálékot, hogy annak az ételnek az erejével 40 nap és 40 éjjel ment, amíg az Úr hegyéhez nem érkezett. Isten erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja, naggyá teszi. Tudunk-e így bízni Istenben? Hisszük-e, hogy ő valóban erőt fog adni arra, ami a feladatunk és küldetésünk? Merjük hát egészen rábízni életünket arra az Istenre, aki örökké való szeretettel szeret, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha Isten így szeret bennünket, akkor ő azt is figyeli, hogy mennyit bírunk, és nem próbál erőnkön fölül. Ő megújítja kegyelmét, erejét és áldását az életünkön. Az 55. Zsoltárban így olvassuk, vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. Amikor tántorognak a lábaink, amikor azt érezzük, hogy minden erőnk elhagy, Isten meg tudja erősíteni a vele való kapcsolatban az egész lelki világunkat. Rá tudunk hagyatkozni ő rá, és ezt ígéri, akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Adja meg nekünk, ami Urunk, ezt a mennyei erőt az ő örökké való tartalékából. Segítsen meg bennünket. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére, a másik énekgyűjteményből énekeljünk egy énekverset, a 634. ének első versét. A 634. ének így kezdődik, fordulj immár fáradt lelkem Istenedhez vígaszért. helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a Te igéd számunkra is most erőforrást jelentett. Ahogy hangzott a kérdés, hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el. Valóban nálad megtaláljuk, amire szükségünk van. A testi-lelki erőt, a megújulást, a reménységet, a nyugalmat, a békességet. Köszönjük, hogy így adtad ezt a napot is nekünk ma. A hetedik napot, amit oda szentelhetünk neked. Hogy erőt merítsünk a következő hétre, és a Te lelked áldása végig kísérje minden napunkat. Így imádkozunk a gyermektáborért, azért a hétért, ahol a gyermekek hallhatják a tőled jövő üzenetet. Urunk, add meg, hogy ne csak annyi legyen, hogy nagyon jól érzik magukat, és jó társaság, és érdekesnek kínálkozó programok várják őket, hanem a Te igéd szólítsa meg az ő szívüket, hogy megtalálják már gyermekként is azt, amire és akire nekik a legjobban szükségük van. Így imádkozunk a mai Isten tisztelet végén az úrvacsora vételünkért, hogy amikor a Te kegyelmed és megbocsátó szereteted jelképeit magunkhoz vesszük, akkor erősítsd meg gyenge lelkünket, szívünket, hogy még erősebb legyen a hozzád való kötődésünk, a veled való kapcsolatunk. Add meg, Urunk, hogy az előttünk álló lehetőségeket jól felhasználjuk arra, hogy veled is tudjunk időt tölteni. Ne csak a hajszolás, a pénzért való gürcölés, a ránk kényszerült feladatok végzése törje le a mi lelkesedésünket és kedvünket, hanem hadd tudjunk benned megerősödni és megújulni valamennyien, ifjak és öregek. Köszönjük, hogy ilyen módon is ide figyelsz ránk, és gondoskodsz rólunk. Eléd hozzuk betegeinket, a szenvedőket, a nehéz helyzetben lévőket, azokat, akiket legalább egy időre is elhagyta a testi erejük. Urunk, ne engedd, hogy a lelki erejük is elhagyja őket, hanem a csüggedésben, a szenvedések között is meg tudjanak kapaszkodni benned, és tőled nyerjenek erőt. Így erősíts meg az emberi kapcsolatainkat is, házastársak között, szülők és gyermekek között, rokonok és ismerősök között, és hadd legyen ilyen testvéri kapcsolat itt a gyülekezetben is. Hadd tudjunk rád figyelni mindenben, és egymásra is a szolgálatban. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnaptól kezdődik a egyházi gyermektáborunk. Több mint 80 gyermek részvételével, a segítőkkel, felnőttekkel együtt több mint 120-an leszünk. Kérjük a testvéreket, hogy imádságban hordozzák ezt a hetet, és köszönjük azoknak a segítségét, akik bármilyen módon ehhez hozzájárulnak, anyagilag, vagy kétkezi segítséggel, vagy hoznak valamilyen gyümölcsöt, vagy bármilyen formában. Köszönjük ennek a segítségét. A hétközi alkalmak közül a pénteki ifjúsági biblióra lesz megtartva péntek este 6 órakor. Jövő vasárnap pedig táborzáró családi istentiszteletre a gyermekekkel együtt a hozzátartozókat is szeretettel várjuk. Hirdetjük azt is, hogy július, tehát 7. hó 19-től 22-ig családos gyülekezeti hétvégénk lesz a Kecskemét melletti Emmaus házban, ahogyan ezt előző vasárnapokon is hirdettük. Felnőtteknek 16 000 forint, gyermekeknek 10 000 forint a részvételi díj. Bármilyen kérdésre ezzel kapcsolatban szívesen válaszolunk. Vannak már jelentkezők, de bátorítjuk a testvéreket, hogy ez is egy olyan lehetőség, ahol az Úrral együtt lehetünk majd. Tegnap templomunkban házasságukra Isten áldását kérték Vaszkó Botond és Pankotai Timea. Isten áldását kérjük az ifjú házasok életére. A múlt vasárnapi perselypénzünk 107.500 forint volt, és a gyermektáborra érkezett még 17.000 forint adomány. Isten áldja meg az adakozókat. És az adományokon túl megköszönjük azoknak a segítségét is, akik a parókia hátsó kerítésének az építésében részt vettek, és adták az erejüket, idejüket erre, hogy az is elkészüljön. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most záró énekként, az istentisztelet erészének zárásaképpen egy kánont fogunk énekelni. A 626. ének úgy kezdődik, hogy Jézushoz jöjjetek, megfáradtak. Először orgona kísérettel énekeljük el úgy, mint egy gyülekezeti éneket. Jézushoz jöjjetek, megfáradtak.
az orgonát kérjük, hogy kísérje, és akkor nem fogunk szétcsúszni, és minden jól fog hangzani. Fennállva fogadjuk az áldást. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.